Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim a 111. Zsoltárt végig, az első versét így fennállva, a többit majd helyünket elfoglalva. Hálát adok, Uram, néked, teljes szívből áldlak téged. így ülve maradva imádkozzunk. Mindenható Istenünk, boldogan valljuk mi is, hogy tudjuk, a te népeddel nagy csodákat tettél. Tulajdonképpen bármit cselekedtél és cselekszel, az a mi értékeink szerint csoda. Semmire nem vagyunk képesek a te cselekedeteid közül. Csak álmélkodva nézzük, meg olvassuk a kijelentett igében, miket tettél hajdanán, és hálásan köszönjük, hogy fültanúi és szemtanúi lehetünk annak, hogy a mi kicsi életünkben is elvégeztél sok csodát. Kérünk, hogy szaporítsad csodáidat ma este is. Ajándékozz meg minket a hitünket megerősítő, vagy bennünket hitet teremtő igével. Vedd el a mi erőtlenségünket, és add helyette a te erődet. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy te ma is a világ világossága vagy, és aki téged követ, nem járhat sötétségben. Taníts minket világosságban járni, a te igéd fényénél helyesen tájékozódni, eligazodni, és másokat is hozzád hívogatni. Bátoríts minket erre, kérünk, hogy te magad légy az, aki szólsz. Ne emberi bölcsesség, hitető beszéde hangozzék itt, hanem legyen, ami elhangzik, léleknek és erőnek megmutatása. Amen. Isten igéjét Ézsaiás próféta könyve 49. részéből olvasom. A 49. rész első 6 verse így hangzik. Hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek, távoli nemzetek! Már anyám méhében elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlékezetben tartja nevemet. Éles karddá tette számat, keze ügyében tartott engem. Hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem. Ezt mondta nékem, szolgám vagy Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. Én azonban ezt mondtam, hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már anyám méhében szolgájának teremtett, hogy Jákobot hozzá térítsem, Izraelt hozzá gyűjtsem. Ilyen nagyra becsült engem az Úr. Istenemnél van az erőm. Ezt mondta, kevés az, hogy a Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Kedves testvéreim, ez a néhány mondat összefoglalja Isten üdvtervét. Ő maga állítja azt, hogy ő szabadító Úr. Ahogy kiszabadította emberi ésszel teljesen fölfoghatatlanul az ő népét az egyiptomi rabszolgaságból, úgy készített szabadítást az egész ellene föllázadt, vele szembefordult, tőle elszakadt emberiségnek. És az az ő akarata, hogy szabadítása eljusson a föld határáig. Ehhez pedig eszközökre van szüksége. Ilyen eszköz volt az Ószövetség idején az ő választott népe. Az Új Szövetségben pedig ilyen eszközzé válik minden újjászületett Jézus Krisztusban hívő ember. Nekik azt a szép feladatot adja, hogy az ő szabadításáról szóló jó hírt elvigyék azokhoz, akik nem ismerik az élő Istent. Ezeket nevezi a Biblia pogányoknak. Hogy pogányok világosságává teszlek, azt mondja itt. De ne csak beszéljenek erről az övéi azoknak, akik nem tudnak a szabadulás lehetőségéről, hanem éljenek úgy, hogy látva az életüket, ezek a pogányok megkívánják az Istennel való életet. Erre nem Istennek van szüksége, nem ő toboroz magának híveket, hanem nekünk embereknek életkérdés az, hogy kapcsolatba kerülünk-e vele. Hogy maradunk-e pogányok, akik nem ismerjük őt igazán, és mivel nem ismerjük, ezért nem ismerjük el őt Istennek, Úrnak magunk fölött, vagy pedig vele kapcsolatba kerülve értelmes, tartalmas életet élünk már itt a földön, és életünk lesz a halálunk után is. Vagyis eszerint az ige szerint Isten célja az, hogy a nem hívők, a pogányok hívőkké legyenek, akik pedig már hisznek Istenben, hitvallókká váljanak, tudjanak erről úgy beszélni, hogy általuk másokat is megmentsen Isten. Ezért mondta az ő népének akkor, hogy kevés az, hogy te a Jákob törzseinek helyreállításában vagy a szolgám. Ez is nagy dolog, nagy kitüntetés, nagy kiváltság a választott népnek, de ez kevés. Ennél sokkal többre akarja használni azokat, akik már ismerik őt, a pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Sajnos Isten választott népe nem teljesítette ezt a szép feladatot. A világvasárnapi történetből egyebek közt erről is értesülünk. Ennek a jele volt az, hogy a pogányok udvara is piactérré vált, és Jézus azon a napon azért ítélt olyan keményen a jeruzsálemi templomban. Egyébként Jézus is ugyanezzel a feladattal bízza meg a benne hívőket. Először azt mondta, a János 8.12-ben olvassuk ezt, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Utána pedig így szólt, ti vagytok a világ világossága. És ez nem ellenmondás a Bibliában, hanem ez arra utal, hogy mi mindnyájan, kivétel nélkül, olyan lelki, szellemi sötétségbe születünk, amelyikben nem is látjuk, hogy minek, kinek a rabjai vagyunk. Amelyikben nem hallottunk még arról, hogy másként is lehetne élni, hogy van olyan, hogy világosság, és abban az ember egészen másként érzi magát. És amikor meg hall erről valaki, kénytelen megállapítani, hogy nem képes megszabadítani önmagát. Ezért jött el Jézus Krisztus. És az egész Szentírás, nem csak az Új Szövetség arról szól, hogy aki ővele, mint az igazi világossággal kapcsolatba kerül, az kilépett a lelki sötétségből a fényre, és az egyszer csak maga is elkezd világítani. Pogányok világosságává lesz, úgy, ahogy itt olvastuk. Úgy történik tehát a dolog, hogy az első lépés az, hogy aki hallja az evangéliumot és hisz annak, az kilép a lelki sötétségből a világosságra. Ezt nevezi a Szentírás bűnbánatnak, bűnvallásnak, megtérésnek. Aztán ezt követi az, hogy elkezd világosságban járni. Ezt nevezi a Szentírás Krisztus követésnek. És egyszer csak elkezd világítani. Másokat is Jézushoz vonz, úgy tud élni, amire fölfigyelnek, és így Isten kezében eszközzé válik mások megmentésére is. Olyan szépen egyszerűen és világosan írja ezt le Péter apostol az első levele második részében, amikor a hívőknek ezt mondja, először közli velük, hogy kik is ők Isten minősítése szerint, ti választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe. És mi a feladatotok? Hogy, folytatja, hogy hirdessétek annak a nagy tetteit, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Vagyis ez csak az első lépés Isten szabadító munkájában, hogy a lelki sötétségből az ő csodálatos világosságára hív el minket. Ennek célja van. A célja az, hogy akiket így kihívott a világosságra, azok hirdessék annak a nagy tetteit, aki ezt a csodát velük megtette. Az a ma esti kérdésünk, hogy hol tartunk mi ezen az úton. Tehát itt kezdődik, hogy hallom azt a jó hírt, evangéliumot, hogy nem kell sötétségben tapogatózva, örökké egymásnak ütközve, egyik botlás után a másikat elkövetve élni. Van ilyen, hogy világosság. Ki lehet ebből jönni? Isten szabadító Úr, és minket világossága akar segíteni. Hinni azt jelenti, hogy valaki ezt komolyan veszi, hátat fordít a maga sötétségének, és elkezd világosságban járni. Ott mindenek előtt bűnnek látja a bűnt. Azzal kezdődik ez a nagy szabadítás, hogy egyszerre annak látja a dolgokat, aminek Isten szemével nézi a valóságot, és mivel fájni kezd neki a bűn, addig nem fájt, ezért szabadulni akar tőle, nem akar együtt élni vele. Pontosan úgy, ahogy Péter apostol mondta pünköskor a nagy gyülekezetnek, amikor azt kérdezték, hogy most mit csináljunk, azt már látjuk, hogy ez sötétség, és hallottuk, hogy van világosság. Mit cselekedjünk? És azt mondja Péter, hogy bánjátok meg bűneiteket, térjetek meg, ennek a jeleként keresztelkedjetek meg Jézus nevére, és ő érette, bűnbocsánatot kaptok. Ezzel kezdődik. Aztán elkezd Krisztus gondolkozása és szent lelke irányítása szerint élni, járni, beszélni, dolgozni, gondolkozni az így világosságra jutott hívő, és egyszer csak azon kapja magát, hogy megkérdezik tőle, hogy te hogy csinálod ezt, hogy mikor ilyen helyzetben mindenki dühös és bosszút akar állni, te ilyen szeretettel beszélsz arról, aki bántott téged. Sokszor ő maga sem veszi észre, hogy világítani kezdett, fényt fogott az élete a szó lelki értelmében Jézustól, aki a világ világossága, és úgy világít, hogy mutatja a hozzá vezető utat. Kívánatossá teszi a Krisztussal való életet. És adott esetben tud beszélni is annak az Istennek a hatalmas dolgairól, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívta el őt. És miközben másoknak beszél arról, amit Isten veletett, az ő hite is megerősödik. Minden Isten tetteiről szóló hiteles bizonyságtétel visszahat arra is, aki mondja, hat azok között, akiknek mondja, és az ő hite is megerősödik. Tessék kipróbálni. Ha ilyet még sose tapasztaltunk, akkor meg kell kérdezni azt, hogy kijöttünk-e már a sötétségből az ő csodálatos világosságára. Ez mérhető, ez megállapítható. Leginkább úgy, ha visszafelé haladunk. Megkérdezzük magunktól itt ülve, ahogy itt vagyunk, hogy mikor beszéltem én utoljára nagy szeretettel az Isten szabadításáról valakinek. Még senkinek soha. Akkor menjünk vissza. Mikor fájt nekem utoljára valamilyen bűnöm, amire Isten rávilágított? Ilyen se volt. Hát akkor még nem a világosságban járok. akkor az első lépést kellene megtenni. De mindegy, hogy hol van valaki, csak onnan mozduljon, mert van tovább. Isten még azoknak is, akik már neki szolgálnak, azt mondja, hogy kevés. Ő mindig többre bíz minket. Mindig több ajándékot ad a neki szolgálóknak, hogy azok tudjanak gazdagítani másokat is. És ez az ige szakasz, amit most hallottunk, elmondja azt, hogy Isten valami különös, gyöngéd, gondoskodó, nevelgető szeretettel hogyan készíti föl a benne hívőket arra, hogy valóban pogányok világosságává váljanak, hogy az ő szabadítása rajtuk keresztül is a föld széléig érjen. Elmondja, hogy elhívja őket, hogy készítgeti őket, és hogy menet közben, mivel sok nehézséggel és kudarccal találkoznak majd ebben a szolgálatban, folyamatosan erősíti őket. Azzal kezdődött, hogy már anyám méhében elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlékezetben tartja nevemet. Jeremiásnak is azt mondja Isten, mikor elhívja, hogy már az anyamében prófétának rendeltelek, mielőtt megformáltalak, megszenteltelek, és már ott ismertelek. Azért nagyon fontos ezt tudnunk, mert ebből egyértelmű, hogy Isten nem a mi személyes tulajdonságaink alapján válogat össze magának minket. Nem a mi erényeink vagy értékeink tesznek alkalmassá arra, hogy Isten kezében eszközzé váljunk. Végképp nem a mi teljesítményeinket méricskéli, hogy na ezek után ez jöhet, az nem jöhet. Amikor még meg sem fogant Jeremiás, azt mondja, még meg sem alkottalak az anyamében, már elhatároztam, hogy te proféta leszel. És ezt azért is fontos tudnunk, mert ez menet közben is így van. Menet közben sem bízhatunk mi magunkban, hogy na én már ezt begyakoroltam, itt már van rutin, tapasztalat, ez már megy nekem. Aki a lelki szolgálatban egy picit is így gondolkozik, Isten azonnal hagyja megszégyenülni. És megtanítja őt arra, hogy na mire mész magadban, a magad nagy eszével, vagy rutinjával, vagy akármiével. Az Isten szolgálatában használhatatlan. Itt soha nem az a kérdés, hogy mire vagyok képes, hanem mindig az, hogy mire akar ő használni engem. És amire használni akar, arra ő alkalmassá tesz. És ha azt végzem, akkor én magam is szemlélője leszek csodák sorozatának, hogy mit végezel általam. És ha azt csinálom, amire használni akar, akkor abban mindig lesz örömöm is. Akkor is, ha kigúnyolnak, megaláznak, hátratételt szenvedek miatta, akkor is lesz benne örömöm. Ezek nagyon fontos törvényszerűségek, és sokszor nem veszik ezt komolyan hívő emberek sem. Isten tehát már születése előtt elhívta Jeremiást is, és kiválasztotta a népek sokaságából ezt a kis népet is. Láttuk azonban, hogy az ő népe nem végezte azt a küldetést, amit rábízott. És itt szólal meg az új szövetségi evangélium, ami leghatalmasabban a királyi mennyegzőről szóló jézusi példázatban szemlélhető, amikor a király a fia lakodalmára meghív sokakat, és a meghívottak, a hivatalosak nem jönnek el. Mindenki mond valami kifogást. Földet vettem, ki kell menni megnézni, nem régen házasodtam, nem tudok elmenni, és így tovább nem mennek el. És akkor azt mondja a király a szolgáknak, hogy menjetek ki az utakra, és minden jött mentet, hívjatok be ide. Sőt, menjetek a sövényen kívül, azaz akkori város határát jelentette, a megvetettek, a nyomorultak, a legszegényebbek, a gyógyíthatatlan betegek, fertőző betegek, a sövényen kívül lakhattak csak. És azt mondja, hogy hívjátok őket is. És olyan kedves az a mondat a példázatban, amikor a szolgák ezt elvégzik, és jönnek az emberek csodálkozva, hogy én is, a királyhoz. Na hát, ez komoly? Komoly. És akkor a szolga jelenti, hogy még van hely, mit csináljunk. Akkor újra küldi őket, még megvetettebbeket, ha találtok olyanokat, azokat is hívjátok. Mindenkinek van helye az Isten kegyelmének asztalánál, aki a hívásnak enged. Csak az a fontos, hogy a továbbiakban hű legyen. Egy, ami megkívántatik Isten szolgáitól, hogy mindegyik hűségesnek találtassék. Hű az, aki ragaszkodik megbízójához, munkáltató gazdájához, és hű az, aki arra használ mindent, amire tőle kapta a szolgálatot illetően. Ezt érti az új szövetség hűségen. Ragaszkodom az én Uramhoz, senki el nem szakíthat tőle, és amit tőle kaptam, arra használom, amire adta, és egyedül neki adok dicsőséget. Először tehát elhívja azokat, akiket használni akar. Aztán felkészíti. Olyan szép ez a két kép. Azt mondja, éles kardát tette számat, keze ügyében tartott engem, hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem. A kard a Bibliában, mindazó, mind az új szövetségben mindig Isten igéjének a szimbóluma. Isten igéje vág, gyógyít, a kétélű éles kard, az megfelelt a mai orvosi szikének, de kétélű éles kardot használtak a papok is, amikor az áldozati állatnak a részeit kétfelé kellett vágni, tisztai és tisztátalanra. A kard elválaszt, a distinkció, a megkülönböztetés, az is nagyon fontos. Na de amikor elhív valakit Isten, például Jerémiást. Jerémiás azt mondta, hogy fiatal vagyok, Uram. Én is. Mózes azt mondta, hogy beszédhibás vagyok, Uram. Én is. Menjek és mondjam azt, amit rám bízol. Pál apostol gyógyíthatatlan betegséget hordozott magában. Ő is. És azt mondja az Úr Jézus, hogy te is. Sőt, éppen az ilyenek kellenek. Elég neked az én kegyelmem, és majd meglátják az emberek, hogy a te erőtlenséged által az én erőm jut el hozzájuk. Tehát azt mondja, hogy éles kardát tette a számat. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy amikor elhív valakit, hogy pogányok világosságaként Isten szabadító evangéliumát hirdesse. Ha van egy kicsi önismerete az illetőnek, azt mondja, hogy én ehhez nem értek. Nem tudok beszélni. Nem tudok megfelelően beszélni. Föltesznek majd nekem okoskodó kérdéseket, nem tudok rá okosan válaszolni. És mit mondott Isten Jerémiásnak? Az előbb olvasott mondat után következik ez a vers. Ne félj tőlük, mert én veled leszek. Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta, én most a szádba adom igéimet. Tudja az Isten, hogy én nem tudok beszélni. És ő nagyon jól tudja, hogy akikhez küld a pogányaimnak, nem az én szövegeimmel van szükségük, hanem igére. Igét viszont csak tőle lehet kapni. A szolgának ezt is tudnia kell. És a tőle kapható igét nem pótolja semmilyen emberi beszéd, még ha még oly okos, akkor sem. Pál egyenesen könyörög a gyülekezetnek, hogy imádkozzatok azért, hogy az Úr nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassam a Krisztus titkát. Ami azt jelenti, hogy amit mondanom kell a pogányok megmentésére, az egy bezárt ajtó mögött van. Nekem is titok, előttem is misztérion, ez a szó van ott. Kérni kell az Urat, kopogtatni kell, hogy nyissa meg előttünk az ige ajtaját. Ezzel az alázattal lehet aztán Istentől kapott igét hirdetni, és az az ő szabadítását viszi el a pogányokhoz. De ezt újra és újra el lehet kérni. És én bizonyos vagyok abban, hogyha most úgy elkezdhetnénk szabadon beszélgetni, többen elmondanák itt minden dicsekedés nélkül, nagyon alázatosan, hogy ott ültem egyszer egy beteg ágy szélén, és fogalmam se volt, mit mondjak annak a kétségbe esett, fájdalmaktól meggyötölt embernek, akinek teljes bizonytalanságba került a jövője. És egyszer csak Isten világosan eszembe juttatott valamit. És a beteg arca földre ült, és amit a beteg látogató mondott, az még az ő hitét is megerősítette. Mert nem az ő szövege volt, hanem Istentől kapott ige, az meg oda-vissza hat. Arra is hat, aki mondja. Csak ehhez ez az alázat kell, hogy én magamtól nem tudom, Uram. Meg ez a hit kell, hogy újra tartom a kezemet, hogy adjál nekem igét. Meg az a szenvedélyes szeretet kell azok iránt, akikhez küld minket, akár kicsodák ők, meg akár mi mindent kaptunk tőlük korábban. Szeretni kell a mi pogányainkat, akkor tud Isten használni bennünket. És még valami fontosat említ a Szentírás arról, hogy ki tud Istentől kapott igét mondani azoknak, akikhez ő küldi, az, aki előbb maga megeszi azt az igét. Ezékiel prófétának nagyon nehéz küldetése volt. Azt a parancsot kapta, hogy menj el azok közé, Babilonba, akiket nemrég vittek oda fogságba, s akik teljesen kétségbe vannak esve. És már az Istent is káromolják némelyek, aki megengedte ezt. Menj el közéjük, és vigasztald, erősítsd őket. Na de hogyan, Uram? Hát akkor mivel kezdjem? Mit mondjak nekik? Aki komolyan veszi a küldetését, az azonnal a kivitelezésre gondol, hogy most akkor mit, jó, menjek el és prédikáljak, és mit? És mikor, és hogyan, és kiknek? Főleg azt, hogy mit? És akkor Isten azt mondja, hogy itt van egy könyvtekercs. Ebbe bele vannak írva azok az igék, ezt most edd meg. Nyilván jelképes ez. És azt mondja, amikor megettem, és lenyeltem, előbb keserű volt a számban, aztán édessé vált. Előbb nagyon nehéznek tűnt, hogy én ezt mondjam majd nekik, még a végén megvernek emiatt, de akkor is menni kell. Na de édessé vált, mert ez fogja megmenteni őket. A kétségbeeséstől is, meg sok más rossz dologtól. Edd meg ezt a tekercset. Ez ott van többször is leírva az Ezékiel második fejezetében és a harmadikban. Isten azokat küldi el, és azok tudnak eredményesen szolgálni, akik előbb maguk halálosan komolyan veszik azt az igét, amit majd mondaniuk kell másoknak. Vagy egyelőre még lehet, hogy nem is tudják, hogy mit kell mondaniuk, akkor azt az igét veszik halálosan komolyan, amit most nekik mondott Isten. Mert először ő megdolgoz minket, és utána dolgoztat meg az ő munkamezején mások üdvösségét munkálva. Szente nekünk Isten igéje, így, ahogy van mindenestül, ami e között a két kemény kötés között van. És úgy olvassuk-e naponta, és olvassuk-e egyáltalán, hogy azt magunkra alkalmazzuk, hogy Uram, én akarom komolyan venni. Egyelőre még nem is tudom, kikhez küldesz, meg mit kell mondani, csak hallottam e féléket, meg te is említettél nekem ehhez hasonlókat, de én, amit nekem mondasz, azt magamra veszem, és én akarom komolyan venni. Egyszer egy vidéki gyülekezet csendes napján kellett szolgálni, és valami hasonlóról volt szó, hogy Isten minket az ő áldott eszközeiként akar használni. És egy fiatal ember rendkívül vehemensen tiltakozott, és aféle kioktatásban részesített, én el, és sose haragszom, és nem sértődöm meg, hogy milyen ember maga. Magának semmit nem számít az ember önérzete, az emberi öntudat, az emberi méltóság. Milyen én képe van annak, aki ilyet mond, hogy Isten kezében eszköz egy hívő? És próbáltam naívul magyarázni, hogy drágám, itt nem azon van a hangsúly, hogy eszköz, hanem hogy Isten kezében lehetek eszköz. Ez a világ legnagyobb méltósága. Ez nem mindenkinek adatik meg. és aközben bontakozik ki egy ember, nem önmagát valósítja meg, abból csak torzók lesznek, itt vannak körülöttünk. De ekközben valósul meg, vagyis lesz azzá, akinek az Isten teremtette, miközben Isten kezében eszközként végzi azt, ami feladatot tőle kapott. Lehet, hogy mint családanya nem lesz külmisszionárius. Sokszor nagyon egyszerű feladatokat ad nekünk Isten. Hát nem pogányok a mi drága kicsi gyermekeink is, akiket a világra hoznak az édesanyák. A pogányok világosságává tesznek. Nem mondja, hogy hol laknak azok a pogányok. Aki pogány, mindenkinek világítani szabad, és lehet, és kell, mert Isten szabadítása a föld széléig akar eljutni. És a harmadik, amit mond alapigénk, erről már csak rövidebben, hogy ebben a szolgálatban sok kudarc éri Isten szolgáit. Sok visszautasításban van részük. Már a családon belül elkezdődik, nem? Azt hiszem erre is mondhatom azt, hogy alig vannak itt közöttünk, akik azt mondják, hogy nem, engem egy alkalom se utasított még vissza, vagy nem mosolygott ki. Mindenki nyitott szívvel, tárt karokkal várta a szabadításról szóló evangéliumot. Hát ennek az ellenkezőjével találkozunk sokan. És eljuthat Isten szolgája oda, hogy hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet. Háromszorosan megfogalmazza a szívében lévő keserűséget. Hasztalan, hiába, semmiért. Főleg azért, mert az az evangélium, ami Isten szabadításáról szól, teljesen idegenné vált a világ gondolkozásától. Már ez is rangon aluli, és az önérzetét sérti a világnak, hogy szabadításra van szükség. Hát nem rab ő, miközben kezén lábán csörögnek a láthatatlan bilincsek. Idegen a világtól. És sokszor egyfajta félszegség, félénkség születik bennünk emiatt. Pál is ismerte azt, hogy lehet szégyelni a Krisztus evangéliumát. Tudta, hogy van ilyen, azért írta le, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Inkább nem szólalok meg, mit szólnak hozzá. Eddig azt hitték, hogy értelmes ember vagyok, most félbolondnak fognak majd nézni. Sok minden gátolja azt, hogy mi adjuk tovább az evangéliumot. És Jézus több példázatot is mondott erre nézve, csak egyre emlékeztetek, amikor a gazda beveti a szántóföldet tiszta maggal, és az ellensége eljön éjszaka, és konkolyt hint a búza közé. Az Isten minden pozíciójával szemben az ördög elfoglalja a maga oppozícióját. Minden vetésbe beleveti a maga ellenvetéseit. Ezzel nekünk számolnunk kell. De éppen itt lesz nagyon fontossá az, hogy születésem előtt kiválasztott engem, és nem az én teljesítő képességemtől függ a munkám eredménye. Miért? Mert ez az ügy az övé. Nem arról van szó, hogy én buzgolkodom valami jó ügyben, és segítségül hívom őt, hogy jöjjön már, és adjon valami eredményt. Nem ez a fölállás. Ez az ő ügye. Én az ő alkalmazottja vagyok. Az egész vállalkozásnak ő az igazgatója. Hát tőle kaptam a feladatot is. Ő tesz alkalmassára, ő adja a számba a mondani valót. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mindenestől függjünk mi ebben a lelki szolgálatban, ami munkáltató úrunktól, és ne függetlenítsük magunkat. A teljes engedelmesség azt teszi könnyebbé a szolgálatot, és akkor tudok túllátni minden kudarcon és nehézségen. És akkor jutok el oda, hogy elhangzik ez a nagyon hangsúlyos, ellentétes kötőszó, amivel folytatódik a leírás, azt mondja, hogy hasztalan, semmiért, hiába, pont, de. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma is el van készítve Istenemnél. Lesz ezért jutalom, kapok fizetséget, nem a fizetségért csinálom, hanem azért, mert kimondhatatlanul hálás vagyok neki, és amit eddig kaptam, azt soha nem tudom megfizetni. De tudom, hogy lesz majd jutalom. És az el van készítve a számomra. És Istenemnél van az én erőm. Amikor újra és újra átélem az erőtlenségemet, újra és újra oda megyek hozzá, és tudom, hogy nála van az én erőm. Az első lépés tehát, hogy valakitől halljuk a szabadítás lehetőségéről szóló örömhírt, az evangéliumot. Aki ennek hisz és kilép a sötétségből, egyszerre sok új dolgot lát. Mindenek előtt a saját bűneit, Isten végtelen kegyelmét, és egyszer csak meglátja azokat a feladatokat, amiket Isten készített neki. Aztán óckodik, mentegetőzik, magyarázkodik, mint Jeremiás, Mózes és sokan mások is, de a végén engedelmeskedik. És aztán megtanul az Úr Jézussal járni. És engedi, hogy tulajdonképpen ő végezze a maga megmentő munkáját. Ő a szabadító. Az ő neve is azt jelenti, hogy szabadító. Nem én szabadítom meg a pogányokat. Én csak hirdetem azt, hogy van lehetőség a szabadítása, és hogy ő a szabadító. És eközben láthatjuk az ő csodáit, és magasztalhatjuk az ő nevét. Lépjünk ki a világosságra, lépegessünk a világosság útján, és újra engedjük, hogy adja az ő igéjét a szánkba, adja az ő erejét a szívünkbe, és töltsön meg minket azzal a szenvedélyes, mentő szeretettel, amivel hitelesen tudunk majd a körülöttünk élő pogányokhoz menni, és Isten szabadításának eszközeivé válni. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, bocsáss meg, hogy bennünk is olyan sok hamis vonás tapad a rólad alkotott képhez. Sokszor elképzeljük, hogy te milyen lehetsz, és ez mindig távol van a valóságtól. Könyörülj rajtunk, és segíts el minket igaz Isten ismeretre. Hogy ne képzelődjünk mi, hogy te bottal jössz, és alig várod, hogy elverjed a port rajtunk, és ne hasonlítsunk mi téged mindent elnéző nagypapához, bocsáss meg nekünk minden ilyen Isten káromló gondolatot és beszédet. Szeretnénk komolyan venni, hogy te szent és igaz Isten vagy, aki gyűlölöd a bűnt, de szereted a bűnöst, aki nem nézett tétlenül, hogy mi rabokká tettük önmagunkat, és egymást is szívesen tartjuk sokféle rabságban. Köszönjük, hogy azt akarod, hogy a te szabadításod a föld széléig érjen. És áldunk, Urunk, ezért a csodáért, amit alig tudunk elhinni, hogy ebben a te szabadító munkádban még minket is használni akarsz, és használni tudsz. Magasztalunk ezért. Kérünk, vedd kezedbe az életünket, tisztogass, formálj minket. Úgy, ahogy a te első tanítványaidnak mondtad, Úr Jézus, hogy azt mi veled, hogy embereket mentő halászokká legyenek. Hadd kerüljünk ki mi is a te áldott kezedből, míves munkaként. Kérünk, hogy folytasd a te munkádat a most következő héten is. Szeretnénk ennek minden percét tőled elkérni. Szeretnénk minden ajándékodat arra használni, amire adtad. Könyörgünk hozzád a szenvedőkért, kétségbe esettekért, betegekért. Könyörgünk azokért, akik még sose hallottak rólad. Könyörgünk azokért, akik nagyon sokat hallottak rólad, és semmit nem vettek komolyan ebből. Légy irgalmas nekünk, és ne fogjon el a te türelmed. Köszönjük, hogy elég nékünk is a te kegyelmed. Segíts ebben a csendben most őszintén beszélni hozzád. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A befejező áldás előtt könyörögjünk egy énekkel Isten világosságáért, meg ezért a mentő szeretetért, amiről szó volt. A 234. éneket énekeljük, Jel kérjük Isten áldott szent lelkét. Maga pedig a békességnek Istene adjon nektek mindig, minden körülmények közt békességet. Az Úr legyen veletek. Amen. Isten velünk, viszontlátásra.